Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat 2021. március 17-én szerdán, Önök a Jó Hírek magazin adását hallják. Kezdjük Várnai Péter atya mai gondolataival. A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az úgynevezett Jókapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Betesdának neveztek. Öt oszlopcsarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt, vakok, sánták és bénák. Régészeti kutatások igazolták, hogy a Jókapu mellett tényleg volt egy oszlopos fürdő, aminek a neve is kiderült, Betesda. Ide lép be Jézus, és teszi fel a kérdést a 38 éve beteg embernek. Már bosszantóan kézenfekvő a kérdésfelvetés is. Akarsz-e meggyógyulni? Érdekes, hogy az Úr nem a betegségére kérdez rá, nem a nyomorult állapotának kezdetéről érdeklődik, hanem burkoltan a hite felől kérdezi. Ha nincs emberem, aki bevinne, válasz sem a kérdésre adott felelet, hanem egy panasz. Jézus a legnagyobb távlatú kérdést teszi fel neki, míg a beteg ember a segítség nélküli nyomorúságáról panaszkodik. Nem tudja a környezete, hogy neki itt és most mire lenne szüksége. Pár nap múlva ismerősként köszöntötték a templomban, és együtt örülnek. Látod, meggyógyultál. Többé ne vétkezz. A most következő beszélgetést a Görög Katolikus Média Központ készítette dr. Janka György egyháztörténésszel. Krisztus közöttünk című műsor a Kossuth Rádióban hangzott el. Görög katolikusok az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban címmel.
Az 1848-49-es szabadságharcban milyen szerepet vállalt a görög katolikusság, papok, hívek, teológusok egyaránt?
Görög katolikusként büszkék lehetünk egyházunknak a szabadságharcban és a forradalomban való részvételére. Anya egyházmegyénk, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye különösen is szépen és példamutatóan vett részt hazánk történetének a jeles eseményeiben. Elsőként említhetnénk Popovics Vazul, munkácsi görögkatolikus püspököt, aki buzdította papjait a hazafias magatartásra, a híveket bátorította a nemzetőrségben való részvételre, megengedte azt, hogy hálaadó istentiszteleteket tartsanak a templomokban. Kossuth Lajos kormányzó levélben fejezte ki a püspök iránti tiszteletét és megbecsülését. A papság is tevékeny szerepet vállalt a szabadságharc eseményeiben. 82 papot tudunk név szerint, akik aktívan részt vettek az eseményekben. Ebből 59-en nemzetőrtisztként szolgáltak, a többiek pedig hazafias, buzdító beszédeik, magatartásukért lettek aztán később elítélve. Kispapjaink közül is többen részt vettek a honvédő harcokban. Az 1848-49-es tanévben 121 pap növendék tanult az ungvári szemináriumban, és közülük 51 kispap öltötte föl magára a honvéd egyenruhát. Először 1848 júniusában lépett be az első kispap, majd 1848 decemberében került sor arra a híres eseményre, hogy Palkai Martin fődoktor a reverendája fölé kardot kötött a többi társa kitörő lelkesedése közepette, és még decemberben többen léptek az ormai vadászezred sorai közé. Később ezekből a kispapokból csak 11 juthatott el a papságig, nem azért, mintha a hivatásukat veszítették volna el, hanem azért, mert a hatalom nagyon ügyelt arra, hogy ne lehessenek papok ezek a papnövendékek.
A szabadságharc történetéhez szorosan kapcsolódik egy név, Vasvári Pálé.
Vasvári Pál eredeti nevén Fejér Pál Tiszabűdön, a mai Tiszavasváriban született 1826. július 14-én. Édesapja, idős Fejér Pál, görögkatolikus lelkész volt itt, édesanyját Méhai Erzsébetnek hívták. A család 1827-ben Böszörménybe, 1836-ban pedig Nyírvasváriba került át. Később az ifjabb Pál Nyírvasváriról vette fel új nevét. Szülővárosa viszont valamikor az ő nevét választja, majd helységnévül Tiszavasvári. 1848. márciusában az ellenzéki kör egyik vezetője lett Petőfi Sándor mellett, a Pilvax kávéház egyik hangadó vezére, március 14-én az egész pesti ifjúság egyik mozgatója, 15-én pedig egész sor híres beszédet mondott az egyetemnél, a nyomdánál és a múzeumnál is. A 12 pont is a kiáltvány egyik megfogalmazója lett Vasvári Pál. Részt vett a nemzetőrség megszervezésében is, és híres szónokként több helyen is buzdító beszédeket mondott. 1849-ben ő szervezte meg Magyarország keleti részén a Rákóczi Szabadcsapatot. Július 6-án az erdélyi havasokban egy ütközetben hunyt el Vasvári Pál, és tömegsírba temették a többi harcostársaival együtt. 23 éves volt ekkor.
Hogyan él tovább az ő szelleme, lelkülete, hogyan hat a görög katolikus fiatalokra, vagy az utána következő fiatalok nemzedékeire?
Vasvári Pál személye és egyénisége soha nem fog kitörlődni a görög katolikus fiataloknak az emlékezetéből. Ékes példája ennek az, hogy 1904-ben Budapesten Vasvári Pál kör alakult. A görögkatolikus fiatalok példaképüknek tekintették Vasvári Pált, és ez a közösség arra volt hivatva, hogy a görögkatolikus egyetemistákat összefogja, vallási életükben, rítusukban őket megerősítse, és mint egy példát mutasson a fiatalok számára, hogy egy görögkatolikus értelmiséginek milyen gondolatok mentén kell az életét, erkölcseit, hazaszeretetét kialakítani.
A győri püspökvár kertjében kapott helyet Borza Teréz, Ferenczi Noémi díjas porcelán szobrászművész, Szent Margit fohásza Magyarországért című kompozíciója. Kékesi Enikő, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa beszélgetett az alkotóval, Tükörkép című riportműsorában. Most egy részletet hallhatnak a beszélgetésből. A teljes interjút megtalálják a Katolikus Rádió archívumában.
Szent Margit imája úgy ihletett, hogy eszembe jutott, hogy ő neki valahol le lett írva az imája, és majd, ha egyszer lesz egy szoboravató, akkor ennek el kell hangoznia. És hát el is hangzott, és Nyovszki Szilviát kértem meg, nagyon kedves barátnőm, régóta ismerem. És valószínű Prokop Mária művészettörténész professzor asszony azért is mondta ezt a szoborral kapcsolatban, mert amikor én megtaláltam a helyét, rögtön megnéztem a napállását, hogy honnan jön, és merre megy, és hogy süt. Ez azért volt nagyon fontos, mert ugye tudjuk, hogy aki látta, az tudja, hogy egyik a kisebb árkádban ugye a liliom, az egyik attribútuma, a szüzesség jelképe, a másik kisebb árkádban pedig ugye ott van a kettős kereszt, az árpádházi kereszt, mint árpádházi királylány, és az ugye szépen ki van vágva az egész boltív formából. Ez ablakként is szerepel, vagy fölfogni úgy is, hogy egy üvegablak, vagy bármi, de itt a legszebben az lett betervezve, hogy innen-onnan a nap különböző szakában a fény átjön rajta. Mert ugye ki van vágva. de ez is egy olyan játékot és egy olyan szépséget adott a gondolatnak, amit bele kellett gondolnom, hogy ez nem mindegy, hogy hova rakom, nekem meg kell figyelni, hogy a napszakokban hogy kapja a fényt. Mert nem mindig van, hogy megvilágítják, majd biztos megfogják ilyen esti világítást, arra még nem került sor, de mivel olyan helyre került, ahol láttam, hogy szinte körbesüti a nap, mert reggel szemből 11 délelőtt felé gyönyörűen súrló fényben megkapta az arcát például a nap, és ott úgy néz ki, hogy szinte áttetsző, és sugárzik a Szent Margit arca, a márvány arc, aztán kicsit délután ugye megadja ezeket a kivágott részeket, és ezáltal arra is utal ez az egész szobor, hogy nem csak, hogy az egész napját, hanem aztán látni, lehet látni a természet miatt, ugye a fák, meg a fű, meg a bokrok, meg a virágok különböző évszakokban, tehát itt éveket, hónapokat, napokat töltött, tehát ez végig megmutatja Szent Margitnak az egész életét tulajdonképpen. Ő mindig ott volt, és mikor azt mondta az édesapja, hogy most már ideje lenne mégis férhez menni, akkor is azt mondta és vállalta, hogy ő nem, ő marad. Magyarországért ő marad, ő imádkozik, fohászkodik, meg ugye békítette a rokonságot. Tehát mindenféleképpen ő ezt egy életáldozatként fogta föl. Most a Szent Margit alakját körülvevő domonkos rendi apáca ruhaforma kivágása, az meg kifejezetten azt mutatta, hogy ő ezt egy életszentségként fölvette magára ezt a ruhát, és ott is, ha átjön a nap, szinte ennek a lebegését és a tisztaságát ezt mutatja, nem beszélve hát a fehér alakról. Ugye a domonkos rendi ruhának van egy az első skapulárja, ami tiszta fehér hosszú, és azért ilyen keskeny tulajdonképpen, mert azt együtt kell nézni a kivágott apácaruha mérettel, mert ugye azért szépen kijön, de ez a hosszúság, magasság, és ugye ez a tisztaság, azt maga a karrai márvány adta meg, ami igazából a lelki tisztaságon túl a szüzességét és azt a fajta odafigyelést és fohászt, azt próbáltam valahogy a fényekkel és az elképzelhető sajátos technikámmal megoldani. Az az elképzelés, hogy az isteni fénynek ezt át kell hatni. Nem úgy, mint a porcelánomnál, mert ott könnyű, az vékony. De itt a kőnél meg akkor másképp kell elérni, de valahogy el kell érni, hogy ott a fény, az isteni fény, az hozzátegyen ehhez a munkámhoz. Kicsit ilyen segítségül is hívtam a Jóisten. Úgy éreztem, hogy a kararai márvány az nagyon hatásában nagyon hasonlít a porcelánhoz, de nem csak azért, hanem hogy tényleg azon magán is átmegy sokszor a fény. Tehát egy ilyen erősebb nap csodálatosan átmegy a márványon, persze, ha a széle egészen szép vékony, vagy legalább megsüti. És az ott az elképzelésem, hogy a napot bele kell építeni. És akkor a kő ezt nekem, a márvány, pont a karai márvány, ezt meg tudta adni.
Valamelyik nyilatkozatodban olvastam, hogy Prohászka gondolata nagyon közel áll hozzád, hogy az öröm erőt ad, lehet, hogy nem pontosan idézem, az öröm az erő.
Igen. Ezt az öröm az erő idézte mindig az édesanyám. Mert ő is azt mondta, hogy az öt gyerek mellett nagyon sok öröm van, nagyon sok erő is kell hozzá, és akkor még mondta is nekem, hogy úgy hívott, hogy kishugom, mert a bátyáim voltak, meg nővérem, vagy vannak, és hát én azoknak kishugom vagyok, és még ő maga is azt mondta nekem, hogy kishugom. Ugye tudod, az öröm az erő. Tehát ha valami öröm éri az embert, akkor valóban olyan erőt kap ettől, nyilván a jó Istentől, hogy szinte hegyeket tud mozgatni. Hát szóval én nem is tudom. Én mai napig nem tudom, hogy tudtam megcsinálni, mert hát annyi dolgom volt, meg édesanyámat szegény tápoltam, meg aztán az anyósomat tápoltam. Ha volt közte egy-két idő, aki fölmentett, vagy váltott engem, váltottás, akkor szaladtam ki dorogra, és csináltam a munkát a kőfaragást, mert minden lépésnél ott kellett lennem, mert úgy nem csináltam soha, hogy valamit odaadok, és csináljátok meg, fiúk, szóval olyan soha nem volt.
Ugye ez a Szent Margit szobor 2,5 évig készült.
Igen, igen, de mindegyik szobromat ez a társaság segítette. Kőfaragó Fülöp nagyon kedvesek voltak, és el is fogadtak, hogy ők nem nyúlnak addig a kőhöz, csak ha én ott vagyok. És mindent meg is maketteztem életnagyságban már, hogy nekik hogy kell majd csinálni. Amikor készítettük, vagy vágták, akkor is ott voltam, hogy nehogy véletlenül valami probléma legyen, de ez egy aranyos dolog volt, hogy elfogadtak engem ilyen bolond művészként is, hogy én azért mondom, hogy gyerekek, akkor ezt inkább így csináljuk, úgy csináljuk, és akkor elfogadták. Szóval nem mondtam nekik olyan rossz dolgokat, csak oda kellett figyelni. Az öröm az erő, igen, visszatérve. Ebből jöttünk ide, hogy ha erőt kap az ember a Jóistentől, fölülről, akkor tényleg semmi nem számít. Akkor be tudtam osztani az időmet, de mai napig nem tudom, hogy, de be tudtam osztani az időmet, ide is el tudtam menni, oda is el tudtam menni, és nagyon sok mindenre figyelni kellett, mert itt darusatótól kezdve, nagy gépek vágásáig, mindent kézifaragásig, amit ugye én csináltam, mind be kellett osztani, ennek kellett egy tervet csinálni. Na most nagyon nehéz volt beosztanom az egész életemet pont amiatt, mert édesanyám is ott volt szegény betegen, és figyelnem kellett rá, de azért amikor volt egy kis időm, akkor úgy jöttem el tőle, hogy azt mondom, uram, segíts, most akkor meg kell csinálnom azt a feladatot. Mindig segített.
Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai Jó Hírek magazinunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Elköszön önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője, Miklósné Dorcsi. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
Szerda van. Nagybőjt negyedik hete.